Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 77. számú Zsoltárunk első versét énekeljük. 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 167. számú dicséretünknek énekelve minden versét. 167. számú dicséretünk első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből, a 22. verssel kezdődő és a 28. verssel bezáródó rövid ige szakaszból. Előállván pedig Pál az Areópágusnak közepette ezt mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon Isten félőnek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, melyre ez volt ráírva: ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jó lehet, bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Drága jó mennyei atyánk, szerető, igazságos és irgalmas Istenünk, hálát adunk néked a lehetőségért, azért, hogy itt lehetünk, és nagyon köszönjük, hogy felhangzik közöttünk az életnek beszéde, a te ígéd. Jó nekünk itt lenni, és jó nekünk téged énekkel és imádsággal dicsőíteni. Köszönjük, hogy közelségedben és védelmed alatt élhetünk. Köszönjük, hogy hihetjük Jézus Krisztus ígéretét, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy te vigyázott szüntelen esendő lépteinket, törékeny testünket, kísértések közt harcoló lelkünket. Köszönjük, hogy elhihetjük, hogy a mi Urunkért, a Krisztus Jézusért eltörölted minden bűnünket. Hogy hihetjük, hogy bűnbocsánatot és örök életet kaptunk tőled. Áld meg együttlétünket, szenteld meg Isten tiszteletünket, és szólj hozzánk ígéd és szent lelked által. Amen. Az ige meghallására készülve 161. számú dicséretünk első versét énekeljük. 161. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Siess, keresztény, lelki jót hallani. Thank you. Két helyről olvasom Istennek igéjét az igehirdetés alapigéjeként. A zsidókhoz írt levél első részének első versét olvasom azután Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele harmadik részének 16. versét. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Foglaljunk helyet! Jó dolog az, testvérek, hogy a mi egyházi rendtartásunkban van egy ilyen vasárnap is, mint ez a mai, amelynek ez az elnevezése, hogy Biblia vasárnap. Sokfajta nevesített vasárnapunk van az úrnapján túl, hogy minden vasárnap az úrnapja, minden vasárnap az Isten napja kimondottan is, de nevesítetten is vannak sajátos vasárnapjaink egyházi rendtartásunkban. Így ez a mai a Biblia vasárnapja. Ezen a mai Isten tiszteletünkön és általában a Biblia vasárnapján nem csupán egy-egy bibliai versről hangzik közöttünk az igehirdetés, egy-egy bibliai versnek a magyarázata hangzik el, nem csupán egy-egy bibliai példázatnak vagy történetnek a felolvasása és elmagyarázása történik az Isten tiszteleten, hanem kimondottan is beszélünk magáról a Bibliáról. De természetesen nem úgy, mint egy irodalmi alkotásról, holott a Biblia az is, irodalmi alkotás is, de nem így beszélünk róla. Nem is úgy, mint egy történelmi könyvről, amelyben a történelemnek számos eseménye van megírva úgy, hogy csak a Bibliában van megírva. És ezért tudnak népek arról, hogy mi történt velük. Nem így beszélünk a Bibliáról, hanem sajátos módon. Méghozzá úgy, hogy a Biblia, mint Isten megismerhetőségének egyetlen lehetősége. Testvérek, a Biblia ezért rendkívüli könyv. Mert Isten megismerhetőségének ez az egyetlen lehetősége. Biblia nélkül az Istent, kijelentés nélkül az Istent nem lehet megismerni. Testvérek, az évszázadok során a teológia, az Istenről való beszéd tudománya mindig igyekezett megválaszolni a Bibliából azokat a nagy kérdéseket, amelyeket az élet, a mindennapi élet produkált, és mindig produkált az élet az évszázadok során nagy és fontos sorsdöntő eseményeket, amelyekre valamiképpen válaszolni kellett. A teológia ezzel foglalkozik, hogy Isten felől mi a válasz az élet nagy dolgaira. A 18. századtól azonban beállt egy sajátos fordulat a teológiai kutatásban, mert a teológia központi kutatási területe maga a Biblia lett. Maga a Biblia. A Biblia. Testvérek, lassan ott tartunk, hogy az igazi nagy válaszvonal nem is ott húzódik már történelmi keresztény egyházak között. Katolikusok, evangélikusok, reformátusok, baptisták, sorolhatnám. hogy kinek mik a tantételei és milyen a liturgiája, hanem az igazi nagy válaszvonal ott húzódik, hogy ki mit vall a Bibliáról. Hogy maga a Biblia mi? Testvérek, ebben a templomban is az igazi nagy válaszvonal keresztény emberek között ma is ugyan ez. És ez a legnagyobb válaszvonal keresztény emberek között. Nem az, hogy katolikus vagy evangélikus. Legtöbben azt se tudják, hogy mit jelent ez, vagy mit jelent az. Ha megkérdezném, hogy mondd meg, mit jelent, hogy valaki evangélikus vagy baptista, legtöbbek fogalmuk sincs róla. Már úgy értem, hogy az evangélikusnak, hogy őt mi különbözteti meg, és a reformátusnak, hogy őt mi különbözteti meg a különböző keresztény felekezetektől. Igen, hogy mi a Biblia? Hogy minek tekintjük a Bibliát? Isten szava? Emberi szó? Vagy a kettő keveréke? Bennünket is ez különböztet meg ebben a templomban. Mindnyájan valamilyen kereszténynek valljuk magunkat. Evangélikusnak, reformátusnak, katolikusnak. És nem ez az izgalmas kérdés. Az izgalmas kérdés az, hogy minek tekintem a Bibliát? Isten szava? Emberi szó? Vagy a kettőnek valami sajátos ötvözete? Bennünket is ez választ el egymástól. Ez különböztet meg. Ez ugyanis, testvérek, az egész teológia történetek valóban a legizgalmasabb kérdése. És mielőtt én folytatnám, és próbálok vezetni bennőtöket a felolvasott igék kapcsán, hogy gondolkozzunk ezekről együtt, és szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel magunk is, a személyes életünket nézve, egy picit azért csöndesedjünk el. És legalább önmagunknak próbáljuk megfogalmazni, minek tekintem én a Bibliát? Mi a Biblia? Ha ez a három lehetőségem van, Isten szava, emberi szó, a kettő keveréke, szerintem mi a Biblia? Most kedves testvérek, a válaszunk és az úgynevezett keresztény életünk a legszorosabb összefüggésben vannak. Pont olyan a kereszténységünk, amilyen a válaszunk. És akkor menjünk ebbe az egész kérdéskörbe egy kicsit beljebb. Kedves testvérek, ha valaki úgy tekint a Bibliára, mint amelyik Isten szava, akkor az azt jelenti, hogy számomra a Biblia Isten hiteles kijelentése. Ha úgy tekintek a Bibliára, mint amelyik emberi alkotás, emberi mű, akkor azt mondom, hogy szerintem a Bibliában ott van valamiképpen Isten kijelentése, de maga a Biblia nem az. Ott van valamiképpen, amit valahogy valamiképpen meg kell értenem. Testvérek, a másik nagy kérdés, ami szorosan összefügg ezzel, hogy kinek a műve a Biblia? Kinek a műve? És ami mindebből következik, hogy megbízható könyve a Biblia? Vagy tele van tévedésekkel? Valamiképpen Isten műve, vagy emberi alkotás? Kedves testvérek, azért fontos ennek a tisztázása, mert a Biblia és Isten megismerhetősége a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. Nem lehet elválasztani a kettőt. Ezért nem mindegy, hogy nekem a Biblia mi, Isten kijelentése, vagy egy emberi alkotás. Ezzel a legszorosabb összefüggésben van az, amit Istenről vallok. Ugyanis testvérek, ha a Bibliáról gondolkozunk és beszélünk, akkor szembe találkozunk azzal a nagy kérdéssel, hogy egyáltalán megismerhető az Isten. Megismerhető az Isten? Ha igen, akkor hogyan? A 20. századi, hogy még egyszer visszatérjek a teológia történetére, a 20. század elején volt egy nagyon izgalmas vita a mögöttünk lévő évszázad két óriás teológusa között. Barth Károly és Brunner Emil között, akik afelőtt vitáztak, hogy vajon a bűneset után van-e még kapcsolópont az emberhez Isten számára? Van-e még kapcsolópont? Barth Károly írt egy jegyzetet, egy kis füzetet, ez volt a címe, Nein. Nincs. Az Isten képe annyira összetört az emberen a bűnesetben, hogy többé nincs. Brunner is írt egy kis tanulmányt, megjelent egy jegyzetben, ez volt a címe, Ja. Van. És a magyarázat ez volt, hogy azért van, mert ennyi megmaradt a bűneset után, hogy az ember megszólítható Isten részéről. Ezért nevezhetjük a Bibliát a megszólítások könyvének. Az ember megszólítható Isten részéről. Kedves testvérek, azért olvastam fel Pál apostolnak a híres, nevezetes aténi beszédéből egy rövid részt, mert amikor Pál apostol a maga csodálatos missziói útjait járta, és a kereszténységet elvitte az akkor ismert egész világba, és eljutott a tudomány és kultúra egyik nagy fellegvárába, Athénbe, akkor végigjárva a várost, templomok sokaságát, szentélyek sokaságát, oltárok sokaságát találta. Mindegyiket egy-egy istennek építették. Mindegyikbe folyt az Isten tisztelete. És amikor Pál kapcsolatot akar találni ezzel a görög világgal, akkor ezzel kezdi a beszédét, hogy végigjártam a ti városatokat, és azt látom, hogy ti nagyon istenfélő emberek vagytok. Mintha ma mondaná. Ti emberek istenfélők vagytok. Na de melyik istenbe hisztek? Aténiek. Fölállítottatok több száz templomot, szentélyt, oltárt. Mindegyikben egy-egy Istenben való hiteteket gyakoroljátok. Melyik az igazi Isten? Kicsoda az Isten, akiben az ember hisz? Kedves testvérek, manapság azt a választ adják az emberek, hogy nem lényeges kérdés, csak az a lényeges, hogy higgyen. Micsoda végtelenül buta válasz. Azt jelenti, hogy soha nem gondolkozott igazán. Csak beszél. Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy ki az az Isten, aki előtt valaki hódol, akiben hisz. Nagyon nem mindegy. Nos hát, testvérek, az izgalmas kérdést újra elmondom. Megismerhető-e az Isten? Pál így szólította meg az aténieket, hogy körbejártam a városba, és találtam egy olyan oltárt is, amelyikre ezt írtátok oda, az ismeretlen Istennek. Nos, én őróla jöttem beszélni. Testvérek, születetten mindenkinek ismeretlen az Isten. Mindenkinek. Senki nem születik Isten ismerettel, és nem születik Isten hittel. És mégis hányan mondják, hogy én hiszek valamilyen Istenbe. Tedd oda bátran mellé, hogy az ismeretlen Istenben. Mert hogy így érkezünk erre a világra. Bölcsen írták ki a görögök, akik azért állítottak ennyi templomot, szentélyt és oltárt, mert nem akartak kihagyni egyetlen egy Istent sem. De hogy hát, ha mégis kihagytak egyet, ezért építettek egy ilyet, amelyikre ezt írták. Az ismeretlen Istennek. Vajon megismerhető-e az ismeretlen Isten? Vajon megismerhető-e? Hát elérkeztünk az igazi dilemmáig. Megismerhető-e? Emberi lehetősége, hogy megismerjem az Istent? Azt látjuk, hogy a világvallások azt a választ adják rá, hogy igen, valamiképpen megismerhető. A szertartásaik, a rendtartásaik, az imáik mind-mind arra való törekedés, hogy az ő elgondolásuk szerinti Istent megismerjék. A kereszténység azt a választ adja, testvérek, hogy Isten csak úgy ismerhető meg, ha megismerteti magát velünk. Tőlünk nincs út Isten megismeréséhez. A világvallások leírják azt, hogy milyennek gondolják az Isten. A kereszténység azt mondja, hogy nincs út, hogy Istent megismerjem az én számomra. Ugye nem így szoktunk erről mi gondolkozni, egyáltalán gondolkozunk. Hát mégiscsak hiszek, ez egy út. Mégiscsak imádkozok, ez egy út. Mégiscsak templomba járok, ez egy út. Mégiscsak Bibliát olvasok, ez egy út. Mégiscsak Isten tiszteleten vagyok, ez egy út. Aláhúzom még egyszer. Nincs emberi lehetőség, nincs út, hogy mi megismerjük az Istent. Az az ismeretlen Isten, az mindenkinek ismeretlen Isten marad, ha csak be nem következik az a különös dolog, hogy Isten megismerteti vele önmagát. Alulról, tőlünk indulva, Isten nem vizsgálható. Csak annak alapján, amit Isten mondott önmagáról. Isten szólt emberekhez, és kijelentette magát embereknek. Ábrahám élt Ur-Kasdimba, és egyszer Isten megszólította. Mózes élte a maga pásztor életét, míg nem egy csipkebokornál, amelyik meggyulladt, megszólította az Isten. Mindig úgy kezdődött, hogy Isten kijelentette önmagát valakinek. És soha nem úgy, hogy valaki elhatározta, hogy megismeri az Istent. Kigondolja, kitalálja, megalkotja, megálmodja. És hogy az Isten attól kezdve biztosan olyan. Ezért van, hogy ahány világvallás, annyi Isten. Annyi istenhit, annyi kegyességi gyakorlat. Istenről hitelesen csak az és annyi tudható, amit és amennyit Isten kijelent önmagáról. Sehol nem beszél a Biblia arról, hogy Mózes kigondolta, hogy milyen az Isten, hanem amikor megszólítja Isten, akkor azt mondja, hogy Uram, mit mondjak az embereknek? Ki vagy? Vagy amikor egy-egy prófétát elhív az Isten, akkor mindegyik azzal kezdi, hogy Uram, ki vagy te? Mit mondjak az embereknek? Ki szól én hozzám? És Isten bemutatkozik. Értitek, hogy mekkora különbség van a között, hogy valaki elhatároz, hogy megtudom, hogy kicsoda az Isten valami úton, módon, valamilyen technika által, valamilyen általam elképzelt módszerrel. Csak hogy Isten így nem ismerhető meg. Alkotunk magunknak valakit, de az nem Isten. Isten mindig kezdeményező módon kijelenti önmagát. 3800-szor van, testvérek, benne a Bibliában, hogy így szól az Úr. Hogy ezt mondja az Isten. Nem emberek találták ki, hogy mit mondjanak Istenről a Bibliában, hanem Isten mondta meg nekik, hogy ki ő, és mit mondhatnak az embereknek ő róla. Testvérek, a kereszténység minden egyéb világvallástól abban is különbözik, hogy kijelentés hit. Azt hisszük, amit Isten kijelentett. Nem kigondoljuk, nem kitaláljuk, nem alkotjuk meg. A hitünk kijelentés hit. Hiszem, amit Isten kijelentett. Testvérek, azt, hogy kicsoda az Isten, hogy hogyan lett az ember, hogy hogyan keletkezett a világ, hogy milyen a láthatatlan világ, hogy mi van a halál után? Csak onnan tudhatjuk, hogy kijelentette az Isten. Tapasztalati úton ezekre a kérdésekre ma se tudunk választ adni. Egyikre se. Egyikre se. Csak onnan tudjuk, amit tudunk, hogy kijelentette az Isten. Persze, logikus a kérdés, de hát mikor, miként történt ez a kijelentés? Miként? Hogyan? Ezért olvastam a zsidókhoz írt levél első részének első versét, ajánlom egy kicsit elcsendesedni felette. Itt ezt olvassuk. Hajdan, vagyis miután az Isten sok minden módon és sokféleképpen kijelentette magát, hajdan, És utána itt egy nagy felsorolás jön, hogy a kezdetben Isten hogyan jelentette ki magát. Ilyen felsorolást olvasunk a Szentírásban. Sugallatok, álmok útján, proféták szavai által, angyalokon keresztül. Ki jelentette magát? Akik pedig a kijelentést kapták ezeken a különös utakon kezdetben, azok azt őrizték, és tovább mondták. Gondoljátok csak el, hogy amikor Bartók és Kodály elindultak az eredeti magyar népzenét fölkutatni, akkor döbbenetesen fedezték föl, hogy hogy megőrizték a szövegeket és az eredeti dallamokat évszázadokon keresztül, anélkül, hogy leírták volna. Csak őrizték és tovább énekelték. Őrizték és tovább mondták. Amíg nem történik meg a leírása annak, amit Isten mondott, addig azok, akiknek mondta, őrizték, és aztán tovább mondták. Ahogy őrizték az őseink az éneket, a dalt, a meséket, a régi történeteket, a történelem emlékeit, hibátlanul. Vigyázva, hogy hozzá ne tegyenek, el belőle ne vegyenek, hogy megmaradjon érintetlenül tisztán. És aztán így mondja a zsidókhoz írt levél, és aztán az idők teljességébe elküldte Isten az ő fiát, Jézust. És utána már Jézus által szólt. Pál apostol, amikor beszél a maga életéről, akkor azt mondja, hogy kijelentés útján ismertette meg velem Isten a titkát. Ez volt a damaszkuszi út. Porba hullott Pál, aki gyűlölte Jézust és a keresztényeket, Jézus utoléri, Pál térdre esik, és azt kérdezi, ki vagy Uram? És Jézus bemutatkozik neki. Ki jelenti önmagát? Isten olyan, Isten az, amiképpen önmagát kijelentette. Akkor menjünk még egy kicsit tovább az izgalmas kérdésekbe. Miért írták le? Miért írták le a kijelentést? Kik írták le? És mikor? Hogy egyszerűbben fogalmazzak, miként lett a kijelentésből írott kijelentés. Biblia. Most kedves testvérek, arra a kérdésre, hogy mikor, miként, a Biblia maga adja a választ, amikor ezt mondja, amikor Isten megparancsolta, hogy írják le. Olvasok ilyen ígéket. Mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül könyvbe. Mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes a törvény igéit könyvbe, parancsolta Mózes a lévitáknak, vigyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak a ti isteneteknek szövetség ládája oldalához. Mózes hallotta Isten kijelentését, és tovább mondta. De egyszer parancsot kapott Istentől, hogy írd le, és leírta. És így lett a kijelentett igéből leírt ige, Biblia. A kettő ugyanaz. Aki leírta, amit Isten kijelentett, az nem a magáét írta, nem a maga elgondolását, nem a maga terveit, nem a maga véleményét, hanem amit Isten kijelentett. És nem mert sem hozzátenni, sem elvenni egyetlen szót se belőle. Minden korrekció nélkül leírta. Testvérek, a kijelentett igéből így lett írott ige, Biblia. Isten parancsot adott rá. Írd meg! Olvasuk a Jelenések könyvébe is. Írd meg, amiket láttál. Írd meg, amiket hallottál. Írd meg azt, ami van, s ami eljövendő. De Isten kijelenti mindegyiket. Testvérek, a Biblia megbízható és hiteles könyv, mert szerzője az Isten. Mert szerzője az Isten. Ő szólt, ő adott kijelentést önmagáról, az emberről, a világról, halálról, halál utáni életről, Isten adott kijelentést. A szentírók írnokok voltak. A Bibliát csak leírták emberek, de nem megírták. Óriási különbség van a kettő között. Csak leírták, de nem megírták. Gondold el, ha valaki diktál egy levelet, egy másik ember meg leírja. Vajon ki a levél szerzője? Az-e, aki leírja, vagy az, aki diktálja, mondja? Nyilván a levél szerzője az, aki kijelenti, és nem az írnok, aki azt hűségesen leírja. Az Úr Jézus maga is úgy tekintett a Bibliára, mint hiteles könyvre. Nagyon sokszor idézi. Hajszál pontosan, szórul szóra, ugyanazt soha nem tesz hozzá, és nem veszel belőle. Jézus szemében is hiteles könyv a Biblia. Tanuljuk meg, testvérek, a Biblia a Szent Háromság Isten műve, tökéletes. Tökéletes kijelentés. Nem fog rajta az idő, és semmi. Azonban mindezt komolyan venni nem lehet másként, és ezzel befejezem, csak hitáltal. El kell hinnem. El kell hinnem, hogy amit olvasok, amit hallok, az valóban Istennek nekem szóló kijelentése. Na, mi neked a Biblia? Kezdtük. Isteni mű, mert akkor alatta vagy engedelmesen. Emberi mű, akkor felette vagy kritikusan. Vagy a kettőt együtt gondolod, és akkor lébicolhatsz engedelmesség és engedetlenség között. Hit és hitetlenség között. Mi neked a Biblia? Szívemből kívánom, szombaton erről beszéltünk a konfirmandusokkal. Legyen minden testvérem kezében ott a Biblia. Olvassa és hallgassa. És ha elmeri hinni, hogy az Isten szava neki szól, és kipróbálja, az átéli, hogy ez a könyv az életem könyve. Különben bármi. Különben bármi. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Mi nekem a Biblia? Ha Isten kijelentése, hittel hajtsd oda a fejed Isten szava alá. Ha emberi szó, semmit nem ér, hogy van Bibliád. Ha kettő keveréke, örökös zavar lesz benned. Örökös zavar. Adja meg az Isten, hogy úgy vedd a kezedbe mától kezdve. És úgy hallgasd a hirdetett ígét, hogy Isten beszél velem. De másként élnénk az életünket. De más lenne a házasságunk, a gyereknevelésünk, a barátságunk, az erkölcsünk, a világnézetünk, az életszemléletünk. De mások lennénk mi magunk is. A Biblia, a Szent Háromság Isten csodálatos kijelentése. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azokat, akik először a kezünkbe adták a Bibliát. Köszönjük azokat, akik először felhívták a figyelmünket erre a különös és csodálatos könyvre. Köszönjük azokat, akik hirdették nekünk Isten ígéjét, és mi hallgathattuk. Talán már gyermekkorunkban, és aztán olyan messze mentünk tőle. Add, hogy közel kerüljünk a te beszédedhez, amelyikbe kijelented önmagad, bemutatkozol, amelyikbe elmondasz rólunk is mindent, és segítségül kívánsz lenni nekünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, Urunk. Ezért nem akarsz magunkra hagyni, hanem kijelentéseddel ott akarsz lenni velünk. Valóságosan. Dicsőítünk minden igéért, amelyik megszólalt. Magasztalunk minden ígéért, amelyik beszélgetett velünk. Mert olyankor mindig te magad beszéltél. Az írott íge megint szóvá lett, beszéddé. És már úgy hallhattuk, mint Isten valóságos beszédét. És többé nem egyszerű szavakat a Bibliából. Magasztalunk ezért a csodáért, hogy tiéd a kijelentett íge, az írott íge és a hirdetett íge egyaránt. Hadd ne kerülj el a szívünket, az értelmünket, az akaratunkat, a bensőnket, a te kijelentésed. Hadd érjen el, hadd győzzön meg, hadd szeressen bennünket. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, kedden este 6 órakor a férfiak bibliaórája. Szerdán fél 8-kor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi, pénteken 5 órakor a mini ifi, pénteken 6 órakor a nagy ifi csoportjaink bibliaórái vannak. Szombaton délelőtt 10 órakor konfirmandus óra van, és minden vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentiszteletet is tartunk, gyermekmegőrzést is vállalunk. Fél 12-től pedig a gyülekezet kórusa próbál. Jelentem, hogy mai persejpénzünkkel a Biblia kiadását és terjesztését segítjük elő, és azt szolgáljuk, valamint olyan céllal is adunk, hogy a Kárpát-medencébe sokfelé ajándékba viszi ki a Biblia Társulat a megvásárolt bibliákat, és szegény testvéreinknek ajándékba is tudjuk adni. Persélyes adományaink elhelyezésekor gondoljunk őrájuk is. Végül felhívjuk testvéreink figyelmét, hogy aki adózó magyar állampolgár is, hogy adható 2x1% külön is, mindjárt rendelkezhetünk, akik adózók vagyunk 2x1%-ról, az egyik 1%-ot kérnénk a gyülekezetünk kapunyítás közhasznú alapítványának adni. A kiáratnál, mind a kettőnél kérhetünk és kaphatunk erről egy írásos, tehát kézbe vehető, elvihető és felhasználható kis információs lapot. Vigyünk ebből ne csak azért, hogy pontosan az adatainkat le tudjuk írni, hanem adjunk belőle ismerőseinknek, családtagjainknak is, akik szívesen segítenek. Ez persze nem helyettesíti, testvérek, az egyház fenntartói járulékot, az a gyülekezet mindennapi életét és működését, fenntartását szolgálja, míg az alapítványunkat elsőrenden azért hoztuk létre, hogy erzsébeti, szegény, nehézsorsú gyermekek és fiatalok között segítő munkát végezhessünk, és ezt végezzük már évek óta. Tehát kérjük, hogy a kiáratnál, aki szeretne 1%-ot az alapítványnak felajánlani, kérje el az ott persei tartó presbiterektől ezt a pici kis forma nyomtatványt az alapítvány adataival együtt. Isten tiszteletünknek a végére értünk, 200. dicséretünknek az első és az utolsó, az első és a 6. verseit énekeljük, majd a magyar himnuszt.